Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Családfa következő adásának felvételén. Felbátorodva azon, hogy a múltkori helyszíni felvételünk jól sikerült, ezzel az alkalommal is itt ülhetek most Tamásnak az irodájában, ahol a kuncsaftjait is fogadja.
Szeretettel üdvözlök én is mindenkit itt az irodában, bár itt a hangfelvételen ez nem látható, ahol ülünk, de örülök, hogy újra találkozhatunk.
A mai alkalommal picit folytatjuk az előző témánkat. Az előző témánk ugye a féltékenység volt, és ennek kapcsán előjött egy olyan kifejezés is, hogy önértékelés. Ezt a témát görgetnénk tovább, hogy milyennek az alapja, hogy épül föl, és a többi, de nem akarom elszpoilerezni a mai adást. Mint oly sok dolognál, ennél is jellemző az, hogy ha meg akarjuk érteni, akkor a kohótól kell kezdenünk. Jelen esetben pedig ez a kohó nem más, mint a bölcső. És át is adnám a szót.
Ahogy beszélgettünk a féltékenységről, akkor ott azért jött elő ez a téma, az egészséges önértékelés, mert ugye arra jöttünk rá, hogy aki küzd a saját énjével, és nehézséget jelent neki azt, hogy mondjuk amikor a párja nincs jelen, és egyedül van, akkor kétségei támadnak afelől, hogy vajon ő elég-e ahhoz, hogy a párja kitartson mellette, mondjuk hűséges legyen. Fontos-e annyira, hogy a másik áldozatot hoz érte, vagy hogy elég jó-e ahhoz, hogy ne mást válasszon valaki. Tehát, hogy így érintettük ezt a témát, és tulajdonképpen az egészséges önértékelés, ahogy te is mondtad, hogy eléggé vissza kell nyúlnunk egészen a bölcsőbe, hiszen ott kezdődik a lelki személyiségünknek a fejlődése, és mindannak a megalapozása, ami egy egészséges lelki élethez szükséges. És ezért itt két fontos definíciót kell, hogy megállapítsunk. Az egyik az, hogy hogyan éljük meg, és hogyan alakul bennünk az az érzés, hogy fontos vagyok. A másik pedig, hogy hogyan alakul az, hogy én jó vagyok. Én fontos vagyok, az abban a kontextusban kell, hogy lássuk, hogy amikor egy csecsemő ott van kiszolgáltatva egy másik személynek, akkor nyilván az édesanyja az, aki reagál a csecsemő szükségleteire, ha sír, akkor megnyugtatja őt, hogyha éhes, akkor rájön arra, hogy éhes, és akkor megeteti őt, tisztába tartja, melegbe teszi, vagy ha túl meleg van, akkor biztosítja neki a friss levegőt, pihenést ad. Minden olyan szükségletet, ami egy csecsemőnek alapszükségletei, arra reagál az édesanyja. Természetesen nem tudatosítja ezt egy csecsemő, de annak az érzése kezd itt megalapozni, hogy én vagyok annyira fontos a másik személynek, hogy ő tesz értem valamit. Rám figyel, jelen van, és minden szükségletemet betölti. És hogyha ez így van, akkor nem marad hiány abban a zsákban, vagy abban a térben, ahol azt éljük meg, hogy vagyok annyira fontos, hogy a másik mozdul értem. Ennek a távlata az, hogy amikor felnövünk, amikor felnőttek vagyunk, akkor biztonságos érzésünk van akkor, amikor ha valakivel valamit megbeszélünk, akkor tudom, hogy számíthatok a másikra, akkor helyén lesz az az érzés, hogy például ha nem vagyunk egymással fizikailag, és például egy párkapcsolatban, akkor nem az fog elsőre bevillanni, hogy a másik elhagy engem, és hanem inkább az, hogy hiányzom neki. És az az érzés már arról szól, hogy én fontos vagyok, nem utolsó sorban az, hogy szerethető vagyok, valaki szeret engem, kötődik hozzám.
Itt behoznék egy másik kifejezést is, ami szintén a gyerekkori lelki fejlődésben van, amit úgy hívnak, hogy ősbizalom. Ha jól értem, akkor ez mindannak a forrás, hogy ez a gyermek megéli ezt az ősbizalmat, hogy mindig és minden körülmények között az ő kiszolgáltatott állapotában számíthat az édesanyjára.
Az ősbizalmat említve valóban egy alap eleme egy embernek, ennek a hiánya, éppen az, ami teljesen meggátolja és borítja a személyiség fejlődését, és valóban itt olyan gyakorlati dolgokban jelenik ez meg, amikor például egy édesanyja túlterhelt olyankor, amikor ott van egy csecsemő, és nem biztos önmagában, hogy jól teszi a dolgát, tehát hogy jól neveli a gyermekét, vagy akár egészségi akadályoztatása révén, vagy kórházban van, az édesanyja, vagy a csecsemő kerül kórházba, ezek mind olyan sajnálatos megélések, amelyek mindezt befolyásolják, ahol nem okolhatunk bárkit is, de az élethelyzetek hoznak ilyen szituációkat, ahol kezdenek ezek az alapelemek megrendülni, illetve megrezdülni, és ezeknek a tudatosítása viszont segíthet abban, hogy tudjuk, hogy mi okozza például azt, hogy valaki nem biztonságos érzést él meg, vagy szorongó lesz. Tehát, hogy ez az ős bizalomnak a megerősítése nagyon fontos ebben a korban. És hogy ezeknek a hiánya okozza azt, amelyek azt mondatják mondjuk az emberrel, hogy rajtam keresztül átnéznek az emberek, nem vagyok fontos, nem hiányzom a másiknak, és hogy ezek befolyásolják aztán a párkapcsolatban azokat a dinamikákat, amelyek félreértést, nagyon könnyen félreértést okoznak.
Hát, hogy egy ilyen egyszerű képletes példával éljek, nem mindegy, hogy az a terület, amire gyakorlatilag épül az mi önértékelésünk, ott a mi belső világunkban egy szilárd és megbízható alap van, vagy pedig egy irdatlan nagy lyuk és egy hiány, amit megpróbálunk betömni valamivel.
Ugye ezt itt finomíthatjuk is, tehát hogy vagy meg van töltve valamivel, vagy csak félig sikerült ezt betölteni, vagy valamilyen repedés van mondjuk azon az alapon, és az is már okozhat némi akadályokat, vagy arra utalhat, hogy dolgunk van ezzel, tehát hogy foglalkoznunk kell ezzel. Volt egy olyan megtapasztalásom így a gyakorlatban, hogy egy nagyon kellemes, jó, biztonságos családban nőtt föl valaki, de annyi elég volt ahhoz, hogy egy kicsit úgymond meg legyen repedve ez az alap, hogy hát amikor még nem volt annyi eszköz ugye a fényképezésre, mint ma, manapság, kevés fénykép készült, és az egyik személy azt fogalmazta meg, hogy mivel, hogy van néhány fénykép, ahol a testvérek rajta vannak, de ő nincs, és hiányolja ezt a visszacsatolást, hogy ő amikor kis csecsemő volt, akkor hogy volt-e annyira fontos, számított-e, hogy ő rá is szántak ugye néhány kattintást abban a világban, amikor még ugye elő kellett hívni a fényképeket, hogy ez egy érték volt, ma már kattingatunk össze-vissza, de hogy ebből a szempontból is például előtt az, hogy voltam-e annyira fontos, mint a mondjuk a testvérek, és hogy ezzel kellett dolgozni azért ennek a személynek.
Most, hogy egy kicsit az alapokat körüljártuk, akkor nézzük is meg azt, hogy mi az a felépítmény, ami ezekre az alapokra tud épülni.
Erre aztán épül az, amikor az apai szerep lép be. Az apai elsődleges szerepe az, hogy olyan visszacsatolást, olyan reakciókat adjon egy gyermeknek, ugye egy felnövekvő gyermeknek, hogy ő jó, tehát ez a másik definíció, hogy én jó vagyok-e, képes vagyok-e felállni, képes vagyok-e elérni dolgokat, és itt ugye, ha a csecsemő képes-e elérni egy kis játékot, és kinyújtózkodik, és elkezd mondjuk már mászni, ezek mind olyan jelek, visszacsatolások számára, hogy ő képes mozdulni. Ebben van nagyon nagy szerepe az apának, aki ugye tulajdonképpen nincs olyan közel a csecsemőhöz, mint az édesanyja. Ebben a szerepben mutatja meg egy édesapa a gyermeknek, hogy a távolság az leküzdhető. A kihívásokban, ha beleállunk, akkor képesek vagyunk elérni valamiket. És ez az alapvető dolog, hogy én jó vagyok, nem vagyok rossz, nem vagyok félretolható, az azt jelenti, hogy aztán majd az iskolában és a munkahelyeken is úgy tudunk teljesíteni, hogy abban kibontakozhatunk. De ez mind szükséges az, hogy az apai pozitív visszajelzés legyen ott a gyermekkorunkban. Ennek az ellentétje, illetve pont az ellenkező hatása az, amikor egy apa megkérdőjelezi a gyermeknek a képességeit, vagy nem dicséri, nem ad elég reflexiót arra, hogy vagy buzdítást, motivációt arra, hogy felfedezze akár a környékét, akár környezetét, önmagát. Tehát az, hogy ügyes vagyok, tehetséges vagyok, vagy ismerem a dolgokat, okos vagyok, megfelelő vagyok valamire. Ezek mind nagyon fontos elemek annak, hogy kibontakozhasson egy személyiség. Ugye gyakran azt is látjuk a bizonyára legtöbbször a lányoknál, vagy a nőknél az, hogy milyen az én külsőm, szép vagyok-e, hogy jó vagyok-e valaki számára, vagy önmagam számára, tetszek-e, milyen az alakom. Természetesen ez a férfiaknál is szerepet kap egy pontban, de mindez nagyon fontos. Férfiaknál az, hogy elég erős vagyok-e, képes vagyok-e leküzdeni mondjuk az ellenfelet, ugye itt a különböző sportokat is behozhatnánk, hogy ezek mind arra a visszacsatolások, hogy meg tudunk-e küzdeni, jók vagyunk-e valamilyen szerepben. Nem utolsó sorban, ugye, hogyha az elsőnél, tehát itt a fontos vagyok-e, ott van egy definíció, szerethető vagyok, akkor a jó vagyoknál ott az, hogy elfogadott vagyok-e.
Itt még picit elkalandoznék arra a térre, hogy a gyermek számára mit ad az egyik vagy a másik szülő. Itt most az apai szerepről beszélünk, és szerintem az az egyik különbség, hogy a lányok számára az apa az első élmény, a másik nemmel, és gyakorlatilag a viszonyrendszerét mutatja meg a másik nemhez képest, vagy ezt határozza meg. A fiúknál meg inkább az, hogy bevezeti abba a világban, hova ő is megy, tehát aki előtte jár gyakorlatilag. Tehát ott egy picit így bevezeti, vagy beavatja a férfi világba, ebből adódik egy különbség talán ezeknél, de hogy mind a kettő nagyon fontos és nagyon erős, csak picit máshogy működik.
Igen, tehát hogyha az apai szerepet nézzük, és ott, hogy lány gyermekről vagy fiú gyermekről van szó, akkor igen, ahogy mondod, hogy ott találkozik egy lány pont az apjában azokkal a működésekkel, ami egy férfit jellemzik, és ezáltal tudja elképzelni, vagy képet kap a férfiról. A fiúgyermeknél pont az elsődleges példa, ami a apát jellemzi.
Igen, hogyha valakit érdekel bővebben ez a téma, javaslom az első évad korábbi adásait, ahol egy egész adást szenteltünk ennek a férfi lélektannak, meg az apává válásnak, tehát ezt a témát már néhányszor megpróbáltuk körüljárni, ha valakit bővebben érdekel, akkor javaslom, hogy hallgassa vissza korábbi adásainkat. Térjünk vissza erre a mai témánkra, tehát hogy most azt veséztük, hogy ennek a fejlődésnek az a pontja, hogy el kell jutnom oda, hogy én fölfogom, hogy jó vagyok, és hogy nagyjából be tudom lőni magam a világban, meg a koordináta rendszerben, és hogy ennek mi kéne, hogy legyen az ideális pontja, hogy belőttem magam, ezt hogy tudnánk definiálni röviden mondjuk egy mondatban.
Ugye itt mind a két definícióra egy-egy ilyen mondatot használhatnánk. Ahogy nő egy ember és fejlődik, fiatal felnőtté és felnőtté válik, akkor egyre többször szembesül azzal, hogy már nem mindenki teljesíti azokat a szükségleteit, amik vannak benne, és akkor ez így zavart okozhatna, hogy mi ez, hogy nem vagyok fontos, vagy miért nem körülöttem forog a világ. És pont ennek a elfogadása, hogy hát bizony nem én vagyok a világ közepe, nem én vagyok a legfontosabb ebben a teremtett világban, de mégis arra, ha eljutok, hogy ha nem is mindenkinek, vagy nem egész világnak vagyok én a legfontosabb, de legalább egy valakinek én vagyok a legfontosabb. Ennek a megélése tulajdonképpen megnyugtatja azt az érzést, hogy valami nem lenne rendben, és ennek a motiválása is, hogy akár rátaláljak arra a személyre, közegre, hiszen ez akár egy közösségben is megélhetem, hogy egy közösségben nagyon fontos vagyok, vagy fontos szerepet játszhatok, és valaki számára én vagyok mégiscsak a legfontosabb, aki nem csak időt vagy valamit áldoz rám, hanem hogy talán akár az életét is rám tudna áldozni. A másik, ugye a jó vagyok-e, megint annak a elfogadása, hogy nem vagyunk tökéletesek, de hogy ez nem töri meg az én személyiségemet, hogy nem vagyok tökéletes, de valakinek valamiben elég jó vagyok, és ennek a megélése ugyancsak le tudja nyugtatni azt a káoszt, vagy azt a zavart, ami egy személyben eluralkodhat, és hogy ez így rendben van, hogy valakinek valamiben elég jó vagyok.
Folytassuk a téma kivesézését. Visszatérve egy kicsit a képek világába, beszéltünk az alapról, megbeszéltünk a felépítményről, és most beszéljünk arról, hogyha éppen nem az ideális dolgok jönnek elő, hanem pont egy rossz alappal, egy rossz felépítmény épül, akkor hogy is néz ki ez a rosszul felépített felépítmény?
Két szélsőséget nevezhetnénk meg, amivel lényegben hétköznapjainkban is találkozhatunk, vagy találkozunk valaki olyannal, aki, hogyha megjelenik egy társaságban, akkor ő körülötte kell, hogy forogjon minden, vagy abban túlzott, hogy öntelt, vagy valamire úgy büszke, hogy mintha az lenne a legfontosabb dolga. És ugye ezek az ilyen személyek lehet, hogy felkeltik magukra a figyelmet, de lehet, hogy elég sok elutasítást kapnak ez miatt, vagy egyszerűen kiközösítik őket. És ez nem jó megélés. Nyilván senkinek nem jó az a megélése, hogy azt éli meg, hogy ő körülötte kell, hogy forogjon a világ pontosan, hogy talán ezzel küzd, hogy el tudja azt fogadni. A másik oldala ennek, hogyha találkozunk akár közösségben olyanokkal, és ez így föltűnik, hogy valaki zárkozott, és úgy gondolja, hogy hát minek szólaljon meg akár egy társaságban, úgysem számít az, hogyha mond valamit. Tehát lényegében belül, mondjuk extrém helyzetekben megéri azt, hogy én senki vagyok, vagy vesztes vagyok, úgyse tudok berúgni a labdába, maxra a öngolt rúgok, tehát hogy minek rúgjak bele, és végső soron egy ilyen vesztes érzés, illetve ennek egy változata az, hogy áldozat vagyok, tehát hogy vagy mindig kihasználnak engem, és a rövidebbet húzom, ezek mind megjelenhetnek. Ugye azért sarkalatosan fogalmazunk most, hogy ez így látható legyen, de ezeknek a finomítottabb verzió is nyilván sokunkban benne él.
Tehát visszatérve ennek a gondolati blokknak az elejére, hogy itt szóba került, mikor az önértékelésünket úgymond túltoljuk és kilendül a másik oldalra. Manapság az ember a médiában lépten nyomon találkozik azzal a kifejezéssel, hogy narcizmus. Ennek az egyik megjelenés, most ez egy ilyen sláger téma gyakorlatilag. Az ember egy picit böngész az interneten, akkor szerintem 5 percenként millió cikk befut bele a narcizmus témájában, hogy ugye ez pont ez az egyik, hogy ott az egész világ gyakorlatilag körülötte forog, és ő van ott teljesen a központban.
Igen, ez a narcizmus valóban mondhatnánk, hogy néha azokra az emberekre is mondjuk ráhúzzák ezt a megnevezést, akik lehet, hogy nem azok, de valóban ez a jelenség erről szól, hogy a lelkükben olyan űr van, ami arra, pontosan, hogy arra kényszeríti, nem csak készteti, hanem kényszeríti őket, hogy mindig ők mondják az utolsót, vagy ő szempontjuk legyen mindig az elsődleges, és végső soron ez a megélés sem a legkellemesebb, hiszen egy kényszert él meg az a személy, akiben ez a úgynevezett narcizmus épült föl. Ezzel való szembesülés sem könnyű. Tehát, hogy belenézni a tükörbe, hogy én okozom azt, hogy a másik mondjuk szenved ez miatt.
Még egy picit akkor a másik oldalt is megvizsgálva, onnan is kicsippentve egy érdekes részt. Itt szóba került az, hogy én vesztes vagyok, vagy áldozat vagyok. Szerintem egy picit tovább gondolva az is jellemző, hogyha körülnéz az ember, hogy az ember nem elég, hogy áldozat, de hogy hajlamos arra is, hogy ezt az áldozati státuszát kivetítse egy picit, és még okot is találjon, hogy ki miatt áldozat ő, és minden problémát kivetít valakire, és itt már majdnem az összeesküvés elméletek világában is vagyunk akár. Ez is összefügg, vagy ez csak az én fejemben létező kapcsolat?
Igen, úgy összefügg, hogy tulajdonképpen ezek aztán az úgynevezett védekező mechanizmusok alá tartoznak, hiszen úgy tud megküzdeni valaki azzal a nehézségével, hogy hát, hogyha én nem vagyok valakinek jó, vagy senkinek nem vagyok jó, akkor tulajdonképpen kreálok egy olyan közeget, akik elutasítóak, és ez nem én miattam lesz, hanem a mások miatt, akik például nem tudják elfogadni az én személyemet, és akkor így rájuk ruházom azt a felelősséget, hogy hát nem én kéne, hogy változzak, hanem a mások kéne, hogy változzanak, és így van ez kivetítve. A másik, amit itt említhetnénk, ami szintén egy tulajdonképpen elhárító mechanizmus, az a nem törődöm, vagy nekem minden mindegy, mert itt ugye azzal szembesülni, hogy nem vagyok ügyes, vagy nem sikerednek a dolgok, akkor ezt úgy tudja valaki elengedni, hogy hát nem fontos. Egyáltalán nem fontos, hogy aztán én mikor ébredek, milyen szereket használok például, vagy hogy milyen lesz a jövőm, úgyis mindegy. És ez ennek a téves megküzdése, hogy elfogadjam azt, hogy például, hogyha döntenem kell dolgokban, és lehet, hogy az eddigi döntéseimben olyanokat megéltem, hogy nem teljesen úgy sikeredett akár egy tanulmány például, vagy egy kapcsolat, akkor ugye azoknak a következményeit fel kell, hogy dolgozzam, én döntöttem, ez az én kapcsolatom, vagy az én kudarcom, és hogy ezekkel együtt, ugye, ha tudunk élni, akkor tovább mehet az élet, de hogyha valaki ebben megakad, és hogy azt mondja, hogy hát egyszer már döntöttem, és ott kudarcot éltem meg, akkor máskor már nem akarok dönteni. És ezért inkább azt mondom, hogy mindegy. Tehát, hogy legyen úgy, ahogy valaki más dönti el, vagy ahogy alakul, ahogy puffan.
Itt, hogy a két ilyen jellemző mondattal kéne ezt kifejezni, akkor valami ilyesmit mondanék, hogy nekem ez is elég, vagy minek ez nekem, vagy kár belé, vagy stb. Tehát azért van, aki hall az ember ilyen mondatokat.
Leggyakrabban ugye azzal kapcsolatos, hogy hát a társadalmunkban, vagy melyik társadalomban nem dominál az anyagiak és a gazdagság, akkor azt mondjuk, hogy ugye hát nekünk úgysem sikeredhet, nem tudunk meggazdagodni, mondjuk tisztességesen, és a gazdagokat elítéljük automatikusan. Ez a szemlélet, hogyha eluralkodik, hogy hát nekem elég, hogyha megelégszek azzal, ami van, és nem törekszem arra, ami lehetne.
És akkor megint az inga másik oldalát, hogyha megnézzük, akkor ugye, hogyha az emberben van egy lyuk, azt megpróbálja különböző dolgokkal betömni, és ha nincs meg az a belső önértékelése az embernek, akkor ezt a magán kívül lévő dolgokkal próbálja túlkompenzálni, és kvázi ezekkel bizonyítja magának, hogy ő mégis értékes. Azt hiszem, talán Richard Rohrnál olvastam ezt, hogy ilyen hármasban fogalmazta meg, a férfiak kapcsán, de azt hiszem a nőkre is el, hogy három olyan dolog, amivel az ember az önértékelését tudja kompenzálni, az a pénz, a hatalom, meg a szexualitás, és hogy ennek a túlzott megélése is szintén ugye ide tartozik az inga másik oldalán.
A sorban az utolsó, hogy említetted a szexualitás, akkor ugye itt a kapcsolati szinten van az, hogy valaki nem is tudja, hogy miért nem tud mondjuk hosszú távú kapcsolatot fenntartani, és pont azért, mert ugye valahogy ilyen bizonyítási kényszerben él, hogy tulajdonképpen csúnyán szóval elfogyasztja a párokat, a társakat, mert hogy nem elégszik meg azzal, nem tudja betölteni azt a szükségletét, ami valahol megrepett, vagy kiukadt ezzel a képpel tudnám szemléltetni. Ami még ugye ide tartozik, az a maximalizmus, az ugyancsak ott keletkezik. Ugye említettük, hogyha valakit mondjuk nem dicsérnek, de van olyan, amikor valakiből éppen, hogy a legtökéletesebb gyermeket szeretne valaki nevelni, és hogy ez a tökéletességre való törekvés nagyon terhessé tud válni. Az a megfelelési kényszer épül bele egy személybe, hogy maximálisan odafigyel mindenre, mindent megtesz azért, hogy megfeleljen valakinek, de mindig azt a visszacsatolást kap, hogy ez még nem elég, ez sem jó. És hát ez akár a párkapcsolatban is ugyancsak nagyon, nagyon nagy kihívás egy ilyen kapcsolatban. Ilyen.
Ugyanígy ez a maximalizmus jön vissza szerintem akkor is, hogyha valaki teljesen a munkájának él, és akkor magának azzal bizonyítja, hogy ő ér valamit, vagy valaki, hogy mit tudott letenni kvázi az asztalra. Tehát nyilván van egy egészséges szintre, vagy nagyon nem egészséges szintje, hogy hajtja és építés, mint az ő értékét az adná, hogy mit ért el kvázi.
Arról még beszélhetnénk, ugye, hogy ahogy ezekkel küzdenek, vagy küzdünk, vagy elakadásokkal próbál megharcolni az ember, akkor hogy nem is kell, hogy ennyire extrém módon éljük meg ezeket, de hogy nagyon jó, hogy ha teszünk azért, hogy akár az állapot fennmaradjon, amivel mondjuk elégedettek vagyunk, vagy fejlesszük ezeket, tehát hogy akár az önértéklésre, önképünkre, ha gondolunk, és lényegében az segít, hogyha úgy tekintünk önmagunkra, hogy lényegében olyan, mint hogyha egy olyan szemüvegen keresztül néznénk az életünket, amelyben több lencse egymás mögé beszúrható, És az egyik lencse mondjuk önmagunk, ahogy rálátunk önmagunkra, a másik lencse az, ahogy a legközelebbi társaink, vagy barátaink, a közegünk lát minket. A következő a nagy világ, hogy mit mondanak, vagy hogyan néznek minket. Nem utolsó sorban pedig lehet egy olyan lencse, ami az Istené, akár a teremtőjé, az alkotó, vagy a mennyei atyáé, ahogy ránk néz. És lényegében ott annak a felfedezése, hogy eddig vajon hogyan néztünk önmagunkra. Melyik lencse volt a domináns, vagy melyik nem volt egyáltalán ott, hiszen hogyha csak az dominál, hogy az én lencsém van benne, akkor valószínű, hogy önmagamat egy fényesebb pozícióba, vagy piedesztára tudom helyezni, de lehet, hogy ha oda teszem a többieknek a lencséjét is, akkor van egy ilyen egészségesebb kép.
De ugyanúgy az is probléma, hogyha csak mondjuk a hozzátartozóim lencsén nézem magamat, akkor csak gyakorlatilag az a vége, hogy nekik akarok megfelelni, és az én saját igényeim háttérbe szorulnak. Ha jól gondolom, akkor ugyanígy, hogyha a világ lencsén keresztül nézem magam, az meg aztán tényleg lehet, hogy nekik meg tudok felelni, de hogy önmagammal nem fog egyezni, ami nekem kell, a szinte biztos.
Például nézzük a állandóan alakuló trendeket, akkor azt mondhatnánk, hogy az a lencse éppen uralkodó világ nézet, és hogyha ez alá a befolyása alá kerülünk, és hogy csak ez a domináns, akkor állandóan nézzük ugye a trendeket, és mindig aszerint étkezünk, öltözködünk, aszerint megyünk kirándulni. Tehát, hogy ezek a hétköznapokat eléggé befolyásoló dolgok, ha ezt nem veszük észre, akkor tulajdonképpen mindig csupán ehhez igazodunk, és nincs ott a helye a saját személyes szükségleteinkre arra, hogy milyen módon lenne nekem szükségem a pihenésre, vagy milyen módon lenne nekem szükségem akár a kapcsolatokra. Hogyha csak ez a lencse van benne, amit a világ diktál, akkor mindig valamihez csak igazodom.
És ugye tegyük hozzá, hogy van egy alapvetés, hogy minden ember értékes, és minden emberben csomó kincs rejlik, de ahhoz, hogy ezt az ember felismerje és fel tudja tárni, ahhoz kell egy jó önismeret, és akkor ebből is lehet építkezni, hogyha az saját értékeimet észreveszem.
Igen, amihez megint csak hozzámondhatjuk, hogy ahhoz, hogy önmagamat ismerjem, ahhoz használhatom akár a közvetlen környezetemnek a visszajelzéseit, nem kell, hogy önmagam megküzdjek ezzel, és pontosan azoknak a értékeknek, amelyek bennem vannak, azoknak a felfedezése és a fejlesztése lehet, hogy annak révén van, hogy megkérdezem ugye, hogy a másokat, hogy mit gondolnak rólam, hol látnak engem olyannak, ami lehet, hogy egyedi valamiben, és hogyha valóban azt közel engedjük magunkhoz, azt a gondolatot, hogy minden ember értékes, valamiben hiánypótló az egész emberiségben, akkor ennek jócskán motiváló ereje van, hogy akkor ezt felfedezzük, és megtegyünk olyan lépéseket, amelyek ehhez vezetnek, és a következő lépésben pedig, hogy akkor olyan célokat is kitűzzünk, amelyek egyrészt motiválóak, elérhetőek, de meg is tudjuk lépni azokat a lépéseket, amelyek ezeknek a céloknak a betöltéséhez szükségesek, hogy ne tűzzünk ki olyan irreális dolgokat, amelyek túlságosan kockázatosak. Annak a felfedezése, hogyha például azt mondom, hogy eddig mindig olyan irreális célokat tűztem ki, amelyek természetesen nem sikerültek, de a megélése, a kudarca pedig valós volt számomra. Ezért is fontos ennek a leleplezése.
Van is egy ilyen mondás, hogy az elefántot is csak harapásonként lehet megenni.
Igen, eddig az elefántot egészben akartuk lenyelni, akkor biztosan, hogy megakadt a torkunkon, és elakadás volt belőle.
Meg nyilván, hogyha az ember célokat tűz ki maga elő, akkor óhatatlan, hogy belefut sikerekbe, de borítékolhatóak a kudarcok is, és az sem mindegy, hogy az ember mit kezd a sikereivel és a kudarcaival.
Azt hiszem, hogy itt azt a területet nézhetjük, hogy mondjuk olyan környezetben, a párkapcsolatokat nézve, olyan környezetben, ha nevelkedünk, ahol a házasság egy nagy érték, akkor ott kialakulhat egy olyan nézet, hogy egy olyan személyét keresek, akivel majd hosszú távú élet, hosszú kapcsolatot szeretnék kialakítani, és ezért arra törekszek, hogy megtaláljam azt az embert, azt a személyt. És óriási kudarcként éri meg olyankor az ember, hogyha egy olyan párt talál, vagy olyannal kezd ismerkedni, akiben vagy csalódik, és akivel egy idő után megromlik mondjuk a kapcsolat, vagy egyszerűen arra jönnek rá, hogy nem illenek mondjuk egymáshoz, vagy nem szeretnék tovább folytatni a kapcsolatot, és itt óriási dilemmák keletkeznek, hogyha mondjuk szétmegyünk egy idő után, egy párkapcsolat, hogyha megszűnik, akkor ennek a feldolgozása, hogy tulajdonképpen nagy kudarcot élek meg, hogy ezt nem tudtam, ezt az elvárásomat, vagy a családomnak az elvárását teljesíteni, ahelyett, hogy tanulnék abból, hogy ebben a párkapcsolatban mit tanultam, mi az, amit tudnék abban a kapcsolatban, amire törekszek, hogy legyen egy élethosszú kapcsolatom, abban mit tudnék beépíteni. Ehelyett például az lesz, hogy kudarcot vallottam, lehet, hogy a következő is rossz lesz, és ezeknek a romboló hatása. Tehát, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy a sikertelenségeket, a kudarcokat hogyan dolgozzuk föl, hogy azt a célt, amit kitűzzünk, hogy szeretnénk egy élethosszú kapcsolatba élni valakivel, azt meg tudjuk valósítani.
A küzdősporttal foglalkozók szokták azt mondani, hogy az ember mindig az elvesztett menetekből tanul. Ha az ember győz, akkor oké, jól csináltam, megnyertem. Ha elvesztesz egy menetet, akkor milliószor lepörgeted utána, hogy lehetett volna máshogy. Tehát egy kicsit a figyelmet arra irányítja, ebben is szerintem van egy bölcsesség. Viszont, ha már kudarcokról beszéltünk, akkor a sikereknél is szerintem van egy ilyen dolog, hogy a sikert is tudni kell megélni, megünnepelni és a helyén kezelni. Vagy azért az is egy jellemző dolog sokaknál, hogy elérnek egy teljesen szép nagy sikert, és ahelyett, hogy ünnepelnék, az pörög bennük, hogy mi nem volt jó benne, mit lehetne máshogy, és nem tudnak gyakorlatilag örülni a saját sikerüknek sem.
Igen, óriási teher. Ezeknek a hordása, vagy ezeknek a cipelése. Hogy ahelyett, hogy erőforrások végül is hozzásegítsenek az öröm megéléséhez, a boldogságnak a megéléséhez, hogy ki tudjuk mondani azt, hogy valóban boldog vagyok, betölt az, hogy van egy családom, vagy van egy közegem, ahol élek, ahelyett valóban lehúznak azok a mondjuk esztétikai hibák, amelyek azt mondják, hogy jó, de mi minden nem tökéletes ebben a kapcsolatban, vagy ebben a házban. Tulajdonképpen megkeserítik azt az ételt, amit mondhatnánk, hogy abból jól akadnánk. Ezek elkeserítő és megkeserítő dolgok az életben. Valahogy oda juthatunk ezt a témát tekintve, hogy egy egészséges önértékelés, hogyha szembe tud nézni mindezekkel a folyamatokkal, akkor oda juthat, hogy az ő élete egy fontos láncszem, vagy egy fontos elem ebben a világban, abban a környezetben, ahol él, hogy nem mindegy, hogy az ő döntéseinek milyenek a következményei, és hogyha felfedezi azt, hogy van egy akár egy személyes küldetése, amire törekszik, akár a családon belül, vagy a munkahelyen, vagy a társadalomban, és felelősséggel éli ezeket meg, akkor azt konstatálhatja, hogy betölti azt a helyet, ami a világban van, hogy nem hagy maga mögött, vagy maga után űrt, és ő maga sem azt éli, hogy egy űrt él, egy ürességet, hanem valamit, ami betölti. És ennek a megélése mindazokkal a harcokkal, küzdelmekkel együtt ahhoz hozzásegítenek, hogy egészséges élet legyen.
Még zárásul egy olyan faktort hoznánk be a történetbe, amit eddig csak nagyon-nagyon szörmellett érítettünk, viszont fontos dolga, pláne itt nálunk például a rádióban is, az pedig az, hogy az egészséges önértékelésnek fontos része az is, főleg, hogy a keresztény az ember, hogy tényleg az Isten szemével tudjon egy kicsit magára tekinteni. Ugye itt az alapvetés, hogy az Isten nem teremt selejtet, és az, hogy valaki létezik, az onnan indul, hogy az Isten akarta, hogy legyen, és okkal akarta, és nem azért, hogy megszívassa, vagy éppen nem figyelt oda, és félre nyúlt, és olyan sikerült, hanem az okkal olyan az ember, amilyen, és okkal kapja azt, amit kapott, vagy azt a csomagot. És ez is nagyon-nagyon gyógyító és felemelő tud lenni, hogyha az ember tényleg találkozik az Isten kegyelmével, és fölismeri azt, hogy ő azért létezik, hogy azért van, mert Isten akarta, és szeretetből lett ő teremtve, és az Isten azt akarja, hogy tényleg végig menjen az útján, és üdvözüljön is. És itt az evangéliumnak vannak nagyon-nagyon jó és szép üzenetei, viszont azért nyilván ebben is benne van egy buktató, hogyha az ember kellő számú sérülés szedett össze, vagy éppen valamit rosszul kalibráltak nála, akkor egy rossz istenképpel ez is tud torzító és betegítő lenni, de hogy egy normális istenképpel az evangélium üzenetét nyitott szívvel olvasva, hiszen az önértékelés nagyon-nagyon nagy pluszokat tud kapni.
Én úgy gondolom, hogy az emberi élet bármelyik szakaszában, ha találkozunk az evangéliummal, és az közel jön hozzánk, és ez adott esetben lehet akár a gyermekkor, de lehet akár felnőtt korban is, akkor egy olyan forrás érint, és olyan forrásból meríthet az ember, ahol valóban azok az alapszükségletek, amelyekről most beszélgettünk, hogy fontos vagyok-e, vagy jó vagyok, és hogy jó vagyok-e, ezek olyan szálat adnak a személyiség alakulásában, amelyek pont ezeket erősítik. Tehát, hogyha ugye ott mondtuk, hogy bár nem biztos, hogy az egész világ számára én vagyok a legfontosabb, de valakinek legalább igen, akkor itt az az olvasat, hogy Isten a fiát én érettem adja, és feláldozza, akkor ez hangsúlyosan jelenti azt, hogy én fontos vagyok, igenis az egyik legfontosabb valakije vagyok az alkotónak. Másrészt pedig igen, hogy én alkotóm az, aki megteremtette ezt a csodálatos világot, akkor milyen is lehetek én? Itt néhányszor szoktam azzal találkozni, hogy az emberek azt mondják, hogy na jó, hogy de hát nézd, hogy milyennek teremtett engem, és hogy nem tökéletes, mégsem tökéletes az életem. Néha az a történet jut az eszembe, amikor jó lehet Isten, ugye tökéletesnek megteremtette a világot, és az embert is, de maga Isten felfedezi azt, hogy jó, ez az ember, akit megteremtettem, ő neki nem jó egyedül lenni. Tehát, hogyha felfedezek magamban valamit, ami nem jó, akkor bátorkodhatok azt mondani, hogy hát hiszen Isten is azt mondta, hogy valami nem jó ebben, és akkor mihez kezdhetek? Tehát, hogy tulajdonképpen maga Isten példát ad arra, az alkotó, hogy nincs lezárva egy történet, az életünk egy nyitott történet, ahol lehetőségek vannak, ha felfedezek valamit, amit számomra nem jó, akkor buzdítóan üzeni Isten, hogy hát akkor alkotok valakit mellét például, vagy nézzük meg mindazt, ami még ebben a világban ott van, hogy nem csak, hogy jóvá tegyünk valamilyen hibát, hanem hogy fejlesszük, hanem hogy közelebb kerüljünk a célok eléréséhez, vagy egymáshoz, nem utolsó sorban Istenhez, hogy ez a kapcsolat is, ugye ember és Isten között, ha eltávolodik, akkor tulajdonképpen rezeg a léc, és azt mondhatjuk, hogy hát lehet, hogy nem vagyok jó, de Isten azt mondja, hogy pont, hogy elfogadható vagy.
Kedves hallgatóink, mai adásunk véget ért. Nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem műsorunk állandó szakértő vendégének, és most itt a házigazdánknak is a helyszíni felvételnél, Sül Tamásnak, hogy közreműködött a mai adás elkészítésében is.
Köszönöm, hogy együtt gondolkozhattunk, és köszönjük a hallgatóknak, hogy hallgattak minket.
És búcsúzik Önöktől a műsor szerkesztője is, Berta Péter. Szép napot, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lélek hangja.